Sziasztok, itt vagyunk újra, Klein Dáviddal, a mai vendégünkkel a Rádio Café 98.0-án. Ez pedig a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
Hevér Gáborral.
Szia Dávid, újra visszatértünk. Tehát Iván azt szerette volna tudni,
sziasztok.
Hogy mi volt előbb, a filozófia, vagy
a hegymászás.
Vagy a hegymászás.
Ezt nagyon sokan próbálják összekötni, hogy valami köze van talán a hegymászásnak a filozófiához. Én kötöm az ebet a karóhoz, hogy szerintem semmi köze a kettőnek, én ilyen száraz, nyugati filozófiát művelek, tehát ez nem ilyen, nem ez a, semmi bajom, szerintem nagyon jó dolog a kocsma filozófia, amikor ülünk az asztalnál és filozofálunk, ahogy azt a nem filozófusok szokták mondani, de én ilyen analitikus metafizikát művelek, és szerintem nincsen sok köze a hegymászáshoz ennek az egésznek, de persze lehet, hogyha nagyon mélyen leásom a tudatalattimban, akkor valami inspiráció.
Hát azért, de mégis azért te most tartasz nagyon sokszor motivációs előadásokat, amiben
ez
ugye,
igaz.
Hát de akkor ez összekapcsolódik, mert akkor az történik, hogy valami olyan cél tűzöl ki magad elé, ugye, és akkor te mondtad, hogy nem őt akarod meghódítani, tehát nem a hegyet hódítod meg,
ráadásul,
hanem magadat akarod inspirálni, legyőzni, ezt nem tudom, hogy ezt hogy mondjátok, tehát inspirálni, legyőzni egy olyan dolgokkal, de ugye azért az fontos, hogy nem az a gondolom én, de majd mindjárt elmondott, hogy nem az a cél, hogy lehetetlen dolgokat állíts magad elé, amit aztán
igen,
megpróbálsz megcsinálni, ami esetleg nem sikerül, hanem pont az, hogy mindig tologasd ki ezt a határt.
Igen. Első körben a legmélyebb tisztelettel megpróbálok pár dolgot kigyomlálni a kérdésedből. Először is én személy szerint utálom ezt az egész meghódítani dolgot.
Azért mondtam, ezt mondtam, hogy nem
igen,
ezt mondtam.
Nem, de még ráadásul ezt a legyőzni dolgot is. Tehát persze a hegyet azt nem lehet legyőzni, az nálam sokkal nagyobb.
Magad a győzni, azt mondtam.
De én még magammal is szeretnék egy kedvesebb attitűdöt kialakítani. Tehát én magamat se szeretném elvinni egy sötét sikátorba és jól elverni egy husánggal, hanem szeretném határhelyzetekbe hozni magamat, szeretnék felismerni dolgokat magammal kapcsolatban, szeretném jobban megérteni a mászótársamat, a hegyet és saját magamat. Tehát ez inkább egy ilyen őszinte megértés iránti
vágy. Egy felfedezés. Igen.
Az igaz, hogy a hegy az egy annyira szigorú közel. Itt például a stúdióban most a jobb kezemet össze-vissza emelgetem, és ezt nem tudom, hogy azért csinálom-e, mert szívből jön, vagy azért, mert valahol azt tanultam, hogy beszéd közben illik gesztikulálni, mert az nem tudom, az egy jó retorikai
szerintem
fogás.
Szerintem igazán az ember nem tud gesztikulálni, hogyha nem akar, vagy illetve hogyha nem adottság, mert vannak, akik így ülnek, akár hogy mondhatod el nekik. Onnan tudom egyébként, hogy ugye néha szeretném, hogy bizonyos színészek bizonyos helyzetekben tegyenek bizonyos gesztusokat, gesztikuláljanak. És abban a pillanatban, hogyha az rájuk kell parancsolni, van, az nem jön magától, akkor olyan művi lesz, mint hogyha egy műkezet adtam volna rá, és azt kéne valahogy rázni a fura módon magától. Tehát, úgyhogy ez egy másik dolog, szerintem azért gesztikulálsz, mert ez neked
mert
jó.
Belül, de nem tudom, biztos, magammal szemben van egy ilyen erős bizalmatlanság, és amiért nagyon-nagyon szeretem a hegyet, rengeteg oka van. Tehát összetett dolog a hegymászás, az expedíciós hegymászás még összetettebb, elvárhatatlan lenne, hogy egyszerű legyen a motivációm, összetett a motivációm, de a végén a magja az mégiscsak az, hogy odafönt minden, amit megtapasztalok saját magammal kapcsolatban, az tényleg olyan. Tehát nem tudom magasabbnak füllenteni magam, nem tudom bátrabbnak füllenteni magam, nem tudom szebbnek füllenteni magam. Olyan szigorú feltételek mellett találkozom saját magammal, amilyen szigorú feltételek mellett nem találkozom saját magammal idelent rendszerint. Nem igaz, hogy sose megyek ilyen encounter csoportokba, meg mindenféle ilyen érdekes dolgokat csinálok, de azért kevés ilyen szép eszköz áll rendelkezésemre, mint a hegy ehhez. És persze ugyanez igaz a mászótársammal való találkozásra, én nekem nagyon-nagyon fontosak a társi élmények. Létezik a hegymászásban, ez a szólómászás is, le a kalappal, imádom nézni, meg nem tudom meghallani róla, de számomra az egy különösen nagy érték, amikor valakivel egy sátorban beszélgetek egyet, és bármennyire jó barátok vagyunk, Konyival 10 évig voltunk jó barátok és mászótársak, Sziláddal 10 évig voltunk jó barátok és mászótársak. Ha elmegyünk majdnem kimondtam a nevét egy intézménynek, egy kocsmába, és beszélgetünk egyet, az nem lesz sose annyira mély, mint amikor a sátorban rángatja a szél.
Mert akkor azt hiszitek, hogy egymásra is vagytok utalva, és egy szorosabb kapcsolat jön?
Igen, én nekem...
Még úgy is, hogy barátok vagytok már x éve.
Még úgy is. Ugye minden felerősödik az expedíció alatt, hogyha ha nem tudom, valami bosszant, ha mit tudom, büdös az oknia, akkor azt gondolom, hogy meg tudom ölni. Uh-huh. És ha meg kedvelem, akkor odaugrok a vonat elé, hogy megmentsem. Tehát felerősödnek az érzések. Ezt persze meg kell tanulni kezelni. Tehát, hogy valójában ne úgy reagáljak rá, akkor például, hogyha erősebbet akarok mondani, ahogy egyébként diktálná a slung.
Tehát, hogy egy komolyat akarsz beszélgetni, érted, ha veled is akar egy mélyebb beszélgetni, és sajnos fel kell menned 7,5 ezer méterre egy sátorban, mert...
Talán azt nem, de olyan helyzeteket érdemes teremteni, amik bizonyos értelemben kiemelnek a hétköznapokból, laboratóriumi helyzetek. Emlegettem ezt az Encounter csoportokat. Igen. Nagyon-nagyon régóta, 2009 óta minden évben szervezek egy ilyen kultúrák közötti kommunikáció, nemzetközi találkozó nevű hülyeséget, ami azt jelenti, hogy 100 segítő foglalkozású ember a világ minden tájáról összejön, összezárjuk őket, és aztán majd valami lesz. Nem hangzik olyan így, de ez egy non-direktív csoport, ahol az egymásba kapcsolódó, szabadon indázó folyamatok erősítik fel egymást, annyira, hogy a hétvégére olyan érzésed lenne, mint hogyha nyilván nem ez a szerencsés hasonlat, hogyha marketinget akarok csinálni ennek a találkozónak, olyan, mint hogyha belennél drogozva. Tehát ilyen felerősödött, intenzív érzelmi állapot lesz. Részben azért, mert ki vagy emelve a hétköznapokból, és egy ilyen laboratóriumi helyzetbe helyezed magad. Ki tudsz próbálni olyan dolgokat érzelmileg, amiket egyébként lehet, hogy nem próbálnál ki, és azokat később a mindennapokban alkalmazni tudod. Mint hogy a hegyről is le lehet hozni dolgokat.
Én megmondom egy picit most, amikor azt mondtad, hogy ez a nyugati típusú filozófiával, száraz filozófiával foglalkozol, az nekem egy kicsit csalódás volt, mert valahogy azt úgy gondoltam.
Valami buddhista.
Hogy valami, ott vagy a hegyen, kijön egy kis zengés, bongás, valamilyen buddhista megvilágosodás, nem tudom, tehát hogy valamiért, mert hogy ezt olvastam, hogy filozófia, hegymászás, nekem ez nagyon szépen összekapcsolódott. Csak érted, ehhez képest ki elmondtad, hogy ez egy teljesen más típusú dolog, úgyhogy erről még azért magyaráz nekem egy picit.
Mindenben van egy kis igazság, hogy tényleg én nagyon szeretem, tehát én azt mondtam valahol, hogy ilyen bot csinálta hindu vagyok, ami azt jelenti, hogy semmiképpen se nevezném magam, nem tudom, hithű és rendszeresen gyakorló hindunak, de mégiscsak volt egy hindu esküvőnk a feleségemmel, ahol az ő családjának a nagyon szép, aranyos, szuper keresztény tagjai, mindenki nagyon-nagyon példásan viselkedett, és nem tudom, és ott volt egy pasas, akit az angol vendégeim azok Harry Johnnak hívtak, mert Harry John volt a neve, és ott bazsevált, és létezik egy ilyen vonal az életemnek. Én csavarogtam Indiába úgy, hogy ilyen nagyon hosszú szakállam volt, és mezitláb voltam, és akkor fél évig csak úgy a folyamatot követtem, és nem tudom, barlangokba laktam, meg kolostorokban, meg mindenféle ilyesmi, de ennek semmi köze nincs az ég egyet a világon ahhoz, hogy az ELTE BTK-n analitikus metafizikát tanultam, vagy hogy most Pécsett a doktori iskolában szintén analitikus metafizikát művelek. Lehet, hogy egyszer valahol összeérnek a végtelenben a párhuzamosok, de egyelőre még nem látom ezt.
Amikor elindulsz egy mászásra, egy expedícióra, akkor ugye abban szerintem az alapvető kitétel, hogy nem lehet tudni a végét, és nem is szabad tudni a végét, hiszen a pont az útkeresésnek a lényege, hogy hát ezt nem tudjuk, hogy mi lesz. Nagy csúcsokon voltál többször is?
Persze, hát ugye az Everesten rengetegszer próbálkoztam, attól függ, hogy hámozzuk meg az almát, 8-szor vagy 9-szer, egy alkalommal a hatóságok, ez a kínai olimpiai éve volt, úgy döntöttek az ő nagy bölcsességükbe, hogy féltek valami tiltakozástól, hogy valaki egy Free Tibet zászlót meglengett a csúcson, hogy kirúgtak minket, mármint az összes külföldit, nem személy szerint Konyit és engem. De igen, nagyon sokszor próbálkoztam. A próbálkozások során 8700 volt a legmagasabb pont, amit elértem palac nélkül. Nagyon fájdalmas ezt kimondani, hogy a ma élő magyarok közül én jártam a legmagasabban palac nélkül, mert ugye ebben benne van ez a ma élő kitétel. És ha minden jól megy, és idén beengednek minket a hatóságok, akkor ősszel szintén olyan csúcsra indulok, a Sisapangmára, ami egyfelül az utolsó olyan 8000-es csúcs, ami nem járt még magyar a főcsúcson. A 87-es expedíció az előcsúcsig mászta ezt a hegyet, és le a kalappel előttük, és egyébként, hogyha idén történetesen felmennék a főcsúcsra, akkor az egy sokkal kisebb teljesítmény lesz, mint az, hogy a 87-es expedíció elment az előcsúcsig, tehát ezt szeretném hangsúlyozni.
De miért? Hát ők is palac nélkül mentek.
Azért, mert 87-ben volt.
De az mit jelent? Jobb hát a cipőd, jobb a felszerelésed?
A felszerelések is, de még ráadásul a tudás is. Tehát egy teljesítmény, akármilyen teljesítmény, az általában egy közösség, szeretjük heroizálni a tudományt is, megjegyzem, hogy valaki egyszer csak ott ült, és akkor kipattant a fejéből, amit tudom. Ez szinte mindig arról szól, hogy egy közösség reflektál, és egy hosszú folyamat végén valaki oda tesz egy pici építőkockát, és az lesz az elismert eredmény. Azt, hogy a 87-es első magyar 8000-es expedíció, Sisapangma expedíció elindult, oda ment Tibetbe, hatékonyan tudott mozogni, miközben semmit nem tudtak arról, hogy ez magas egy élettan, hogy működik, mit kéne enni, hogy milyen aklimatizációs görbét kéne követni. Egyáltalán információkat szerezni a hegyről sokkal-sokkal nehezebb volt, tehát ez nyilvánvalóan egy nagyobb teljesítmény volt. Ettől függetlenül, miután ez az utolsó olyan 8000-es csúcs, aminek a fő csúcsán még nem állt magyar, egyfajta esztétikai értéke lenne annak, hogyha ezt a Himalája koronája sztorit lassan-lassan kikerekítenénk.
Ugye, amit mondtál, a Himalája koronája dolog, ez a 14
ez a 14
csúcs, amit magyar expedíció, ez lenne az utolsó, amit elérne?
És ez akkor... az utolsó, ami még nem állt magyar, és az összes többi csúcsnak van palasz nélküli megmászása, tehát hogyha teljesen le akarjuk zárni a sztorit, akkor két feladat van hátra, a Sisapangma, remélem, hogy ez idén ősszel sikerül, és az Everest palasz nélkül. Remélem, hogy mondjuk két év múlva, 27-ben sikerül összekalapálni egy olyan expedíciót, ahol nálam sokkal fiatalabb mászók lesznek ott mellettem, mondjuk egy négyfős csapatban gondolkozom. Engem személy szerint érdekel, hogy mi az, amit ki tudok facsarni a szervezetemből, hogyha két éven keresztül csak az edzésnek szentelem magam, de azért azt már nem akarnám, hogy az általam kialakított stratégia az ne az kárba vesszen, hogyha én nem tudok fölmenni, mert már öreg vagyok.
Az expedíció sikeressége az, hogy valaki följut?
Az expedíció akkor sikeres, az én szememben akkor sikeres, hogyha legalább egy ember feléri a csúcsra, és mindenki visszajön a csúcsról. Hivatalosan akkor sikeres az expedíció, hogyha legalább egy fő eléri a csúcsot.
És azt mondjuk úgy éli meg az is, aki mondjuk az egyel alatt levő szinten marad, hogy ezt milyen megtettük?
Hát ugye ez
vagy ebben van
általánosságban, és kérdezheted személy. Régebben sokkal inkább igaz volt az, amit az előbb mondasz. Én szerintem individuálisabbá vált a mászás. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, ez tény. De tök őszintén mondom, 2000-ben, amikor elmentünk Pakisztánba, a Broad Peak első magyar megmászására, akkor egy népes csapat voltunk. Én szerintem Vida Gábor, aki az expedíció orvosa volt, és egyáltalán nem is volt mászóengedélye, és végig az alaptáborban üldögélt, és az volt a dolga, hogy a borzalmasan hosszú expedíció során egészségesen megtartson minket. Az ő hozzájárulása az legalább olyan fontos volt az expedícióhoz, mint mondjuk az én hozzájárulásom, aki az expedíció vezetője voltam, vagy mondjuk a Mécs Lacinak és az Ágy Zolinak a hozzájárulása, aki a két csúcsmászója volt a Broad Peaknek, és az egész csapat mondhatja teljes joggal azt, hogy ez a csapat valósította meg a Broad Peak első magyar megmászását 2000-ben, méghozzá úgy, hogy a két csúcsmászó, az Ágy Zoli és a Mécs Laci voltak. A 2019-es K2 expedíció során én nekem gyomor problémáim voltak, ami azt jelenti, hogy az éjszaka nagy részét azzal töltöttem, hogy a sapkámba hánytam, és az volt a helyes döntés, hogy erről a szintről, ahol éppen voltam, ez a csúcsmászókör volt, még minden további nélkül lett tudok menni egyedül, annak érdekében, hogy szilárd fel tudjon menni a csúcsra, vagy jó esélye legyen arra, hogy felmegy a csúcsra, ráadásul támogatni tudjam rádión az alaptáborból, aminek egyébként nagyon sok haszna volt végül, mint kiderült, vissza kell fordulnom. Én nagyon jól esik, hogy a szilárd mindig hangsúlyozza azt, hogy ezt a hegyet, ezt ketten mászuk meg, jól esik, de nem gondolom, hogy ez egy költői túlzás a részéről. Tehát ezt el is tudom fogadni, hogy ebben én benne vagyok.
Mi ez a pillanat, amikor olyan mérlegelést kell hoznod fönn a hegyen, hogy hát nem, most már félek ilyeneket kimondani, mert minden helyre fogsz tenni, mondjuk a saját sikerességed, vagy az expedíció sikeressége ellenében a körültekintés, amit mondtál, az győzedelmeskedik, és azt mondod, hogy ezt most nem csináljuk meg.
De először is én azt gondolom, hogy a legtöbb ilyen döntést ezt nem odafönt hozod meg. Jó esetben nem odafönt. Nagyon hasonlóan ahhoz, mint ahogy nem a buli hevében döntesz úgy, hogy nem fogsz hazavezetni, hanem akkor csak megvalósítod azt a protokollt, amit előre meghatároztál saját magad számára. Valójában nem bíznám magamra a döntést, amikor a buliból kijövök, és nem vagyok teljesen józan, mert szíveddel tett kézzel nehéz lenne azt mondani, hogy nem csábító a gondolat, hogy autóba üljél, és ne kelljen taxit hívni, vagy ne kelljen, nem tudom, másnap visszamenni az autóért. De hogyha előre meghatároztál józanul egy olyan protokollt saját magad számára, hogy ittassan nem ülsz autóba, akkor teljesen akkor figyelmen kívül hagyod azt, hogy egyébként csábító a gondolat, és meg végrehajtod. Most ott hozod a döntést, vagy előtte hoztad a döntést, ezt nehéz megmondani. Kicsit így szét van húzva a dolog. én úgy szoktam ezt a dolgot csinálni, hogy előre megszabok magamnak eldöntési pontokat, mondjuk azt mondom, hogy 12:00-kor, akármi történik, megfordulok, és aztán ránézek a csuklomra, már nem is kell tudnom az oxigénhiányos állapotban, hogy ezt órának hívják ezt a dolgot, ami a csuklomon van, az van ráírva, hogy 1:00, és megfordulok. Tehát ilyen protokoláris.
Rend van otthon nálad?
Most már igen, de ez szerintem összefügg egy kicsit azzal, hogy már nem vagyok 20 éves. Nem feltétlenül volt mindig rend nálam.
De mert hogy azt érzem, hogy olyan szabályosan tudsz ezekről a dolgokról beszélni, hogy az mindennapjaid is ilyen, hogy mondjam, protokollok mentén zajlanak, vagy csak ez csak a hegymászásra érvényes?
Érdekes, mert van egy olyan vonalam, ami egy kicsit ilyen csapongó, meg nem tudom. Az én életemben a nagy konfliktus az nem a hagyományos életem legyen, vagy csavargóhegymászó legyek, nemek között a két vonal között volt, mert sosem, ez egy lejátszott meccs volt lényegében tinédzser korom óta. Hanem az igazi nagy konfliktus az, hogy csavargó legyek, vagy hegymászó legyek. Látszatra a kettő nagyon közel van egymáshoz, mert mind a kettő, mint Ázsiában történnek ezek a nagy expedíciók, és Ázsiában marha jól lehet csavarogni, és a többi, de valójában az egyik nagyon tudatos felkészülést, építkezést, edzésmunkát, tervezést, szervezést igényel, és a másik meg arról szól, hogy bízom a folyamatban, és az majd arra...
Ahogy esik, úgy puffan.
És mostanában az utóbbi, hát most már lassan mondhatom azt, hogy majdnem 10 évben, de biztos 8 évben elég erősen a hegymászó vagyok nyert ebben a folyamat. Ettől még néha ilyen szomorú, mosolygós nosztalgiával gondolok vissza azokra az időkre, amikor elstoppoltam New Yorkból San Franciscóba, vagy amikor mit tudom én, elstoppoltunk Budapestre, Marokkóba, meg ezekre az ilyen nagy csavargásokra, de valamit valamiért. Úgyhogy alapvetően rend van az életemben. Egyszer úgy jellemeztem a hegymászásomat, és azóta megszerettem ezt a leírást, pedig nagyon furán hangzik, hogy én nekem unalmas a hegymászásom. Ami azt jelenti, hogy hiányzik belőle az a fajta ilyen vadnyugati, olyan vagyok, mint egy jó kőműves vagyok, de mint egy kőműves, nem olyan, mint egy Picasso, vagy egy ilyen...
Nem egy szobrász vagy, hanem egy kőműves.
Így, nem egy szobrász vagyok, hanem egy kőműves. Ami azt jelenti, hogy megbízható kötéltárs vagyok, és
lehet rá számítani, és nem fogsz felesleges kockázatot vállalni.
És ritkán, nagyon-nagyon ritkán vannak ilyen inspiratív villanásaim a hegyen, és azokat viszont elraktározom. Tehát emlékszem konkrétan kötélhosszra, hogy az egy nagyon, akkor sokkal jobban másztam, mint ahogy tudok mászni. Ami egy érdekes dolog.
Amikor tragédiák történnek, ugye, most meg is jelent egy jó kis, vagy volt egy jó kis film, ugye a Minek ment oda című.
Yeah.
Hát igen, de ugye ez nagyon érdekes, mert nagyon sok mindenkiben fölmerül az emberekben ez a fajta, amit te is mondtál, hogy mint hogyha heroizmus lenne egy hősnek beállítás, de azért mégiscsak az történik, hogy van otthon 3 gyerek például, és el kell menni, ugye ez több magyar tragikusan járt hegymászó életében is fölmerült, az Erős Zsoltnál ugye konkrétan ebbe a dologba, amikor már ugye az amputált lábával is elindult, és a dologba, hogy amit mondtál, hogy ugyan közösségben vagytok fönn, és nagyon szeretett az expedíciót, sokkal jobban szeretett, de azért ez mégiscsak, én kérdezem, nem tudom, hogy fejben ez egy ilyen, fejben meg lélekben ez egy ilyen magányos dolog, nem?
Számomra nem. Én nekem benne van ez a kettősség a hegymászásban, hogy az egyéni felelősségvállalás és a társélmény, hogy amikor a kötél éles végén vagyok, az azt jelenti, hogy én viszem föl ezt a kötélhozt, és én választom ki, hogy jobbra megyek, vagy balra megyek, teszek be ide biztosító eszközt, vagy inkább tovább haladok, stb. Akkor nagyon erősen az egyéni felelősséget hangsúlyozom ki. De ha valamit elbaltázom, akkor a társam fogja megállítani a kötelet. Tehát ez egymásra utaltság, és ez nekem fontos. Van, akinek egyáltalán nem fontos, és van, aki individuálisabban látja a hegymászást, akinek beszéltünk erről, hogy akkor sikeres-e az expedíció, hogyha én felérek, vagy akkor, hogyha a csapatnak legalább egy tagja felér, vagy akkor, hogyha a csapatnak legalább egy tagja felér, és mindenki hazajön, vagy akkor, hogyha a csapatnak legalább egy tagja felér, mindannyian hazajövünk, és közben bizonyos etikai normákat betartunk. Tehát érdemes reflektálni, minél fölnőttebb vagy hegymászóként is, annál többet reflektálsz arról is, hogy mi a cél, és nem fogod el konzervben a célt. Tehát egy számomra nem egy magányos elfoglaltság a hegymászás, de valaki másnak meg lehet, hogy az.
Nézel hegymászós filmeket?
nézek egymászos filmeket, láttam jót is, és láttam
persze. Mondjál jót, amit azt gondolod, hogy...
Gyorsan akartam mondani, a Herzognak van a kegyetlen hegycsúcsnak hívják, azt hiszem, Cry of Stone. Ja. És tulajdonképpen dramatizálva, de a Patagóniában a Cerro Torre első megmászását adja vissza. Nagyon érdekes, hogy van benne egy nyikha és sportmászó az egyik figura, és a másik pedig nyilvánvalóan egy ilyen Reinhold Messner utánérzés, ilyen öreg alpinista jellegű, mély hangon beszélő, szakállas figura. És a Stefan Glovac, aki egy kiváló, fantasztikus sportmászó zseni volt, tehát tényleg egy nagy sportmászó volt, elvállalt, hogy eljátsza a nyikhaj sportmászó figurát. Tehát ezt nekem nagyon tetszett annak idején. Az egy nagyon jó hegymászó film. Igazán borzalmasan rosszat nem tudok mondani mondjuk a 96-os tragédiát ábrázoló Everest filmről, azon kívül, hogy sok újat nem mondott nekem, de az ábrázolás nem volt.
Szakszerű volt.
Nem volt nagyon rossz. Nyilván nem lehetett annyira lelassítani az emberek mozgását, amennyire tényleg lassan mozgunk, mert az élvezhetetlen lett volna, akkor azért majdnem állóképekből áll, és annyira nem lehetett lebutítani az emberek beszédét, amennyire tényleg lebutul a beszédünk, mert az meg élvezhetetlen lett volna megint csak. De egyébként nem volt vele nagy bajom, és hát ott vannak.
Tudod egy picit utánozni, hogy mennyire, hogy is hangzik fönt a hegyen egy ilyen beszéd?
Nehéz lenne most utánoznom. Egyrészt kásásabbá válunk, ha beszélünk, kásásabbá válunk. Másrészt néha, hogy elkalandozik, hogy mit is akartam mondani, vagy hol vagyok. Érdemes megnézni ilyen dialógusokat. A Várkonyi Lacinak és nekem van egy beszélgetésünk, ami szerintem elérhető az interneten, amikor 8600 méter környékén vagyunk az Everest északi oldalán. És akkor ott beszélgetünk egymással. Én például azt kérdezem, hogy nem tudom, Konyi, hol vagyunk, és ami érdekes a beszélgetésben, hogy úgy tűnik, mintha információt akarnék szerezni azzal kapcsolatban, hogy hol vagyunk, de egyébként jó az idő, és látok, tehát nincsen baj a szememnek. Ilyenkor ezek a beszélgetések azt szolgálják, hogy ellenőrizzük egymást. Ha nem értem, amit a Konyi mond, akkor legalábbis valamelyikünkkel baj van. Azt nem tudom, hogy melyikünkkel. De valamelyikünkkel baj van.
Hát így utolsó kérdésnek, volt már olyan, hogy a családból valaki azt mondta, hogy ne menj, és mégis mentél?
Nem volt még olyan, hogy ilyet mondtak volna.
Nem, azt mondtad, hogy a szüleid támogatok, de hogy nincs ilyen. De ez nincs. Ugye nincs ilyen. Ez azt jelenti, hogy valamilyen módon ők is alárendelik magukat ennek a szenvedélynek, hogy nyilván féltenek.
Hát az alárendelés az szerintem erős kifejezés. Az semmi se jó szegény.
Igen, persze, igen.
Nem.
Ez van, nem megy neked.
Nem
megy
neked. Ezek az analitikus, metafizikus, ezek nagyon igen. Szeretik az ilyen pontos beszédet. De ez legyen a legnagyobb baj. Tehát azt gondolom, hogy nem alárendelik magukat, de nagyon erősen bíznak bennem, és úgy gondolják, hogy ez a kisebbik rossz, hogy ilyen furcsa dolgokat csinálok, az a nagyobbik rossz lenne, hogyha elkezdenénk megmondani a másiknak, hogy mit csináljon.
Tehát mégiscsak féltik, mert azért ez nem egy lepkefogó habművelet.
Biztos vagyok benne, hogy féltenek. Sokáig azt hittem, hogy mindig ég a frigóban a villany, és hogy nem féltenek, mert hazajöttem, körülnéztem, és azt vettem észre, hogy senki nem félt, és mindenki azt mondja, hogy minden szuper. Aztán talán belegondoltam, hogy én valójában nem vagyok ott, amikor féltenek. De beszélgettünk arról, hogy óvatos mászónak tartom magam, és nyilván magam miatt vagyok óvatos, de egy icipicit az is benne van, hogy olyan sokat kaptam a szüleimtől, olyan sokat kapok Nóritól, a feleségemtől, olyan sok bizalmat, felhatalmazást, hogy egy icipicit ez is benne van, hogy szeretném ezt visszaadni nekik azzal, hogy maximalizálom a sikeresét, de minimalizálom a tragédia lehetőségét.
Hát legyen így.
Legyen így, így van, ezt
kívánjuk. Most meg kell kérdeznem, mert hogy ne ugyanúgy, csak mit szoktak mondani a hegymászok egymagban? Lehet azt mondani, hogy sok sikert a következő két
csúcshoz? Én nem vagyok babonás, nyugodtan lehet.
Hát akkor sikerüljen ez a Himalája expedíció végre, és az összes csúcson legyen, 14 csúcson legyen magyar expedíció. Nagyon sok sikert kívánunk neked.
Köszönöm szépen.
A jövőre. Köszönjük, hogy itt voltál, ez volt a Megmondtuk Előre, a Rádió Café 98.0-án, Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és mai vendégünkkel, Klein Dáviddal. Köszönjük, Dávid, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a beszélgetést.